nevében tisztelettel köszönöm a jelenteket, külön köszöntöm a rádiósávközési szakosztály megjelent szakértőit is. Azt hiszem, hogy egy aktuális témát fogunk feldolgozni, egészében a rádiófrekvenciás elektromágneses lakossági kitettségről. Témát két előadónk van, Gyulai Balázs, NMHH mérőszolgált spektrummonitoring mérnök, és Krausz József úr, NMHH mérőszolgált technológiai mérnök. Még el se indultak az 5G adások jóformán, de a harc az 5G antennák és az 5G teljesítmény az 5G adók ellen megkezdődött, úgyhogy egy csomó tudós aláírt egy, azt hiszem 45 ország, 450 vagy 90 ország 450 tudósa aláírt egy petíciót, hogy nem kell ennek a világnak 5G, és ne legyen 5G. Na most azért ez be is gyűrő, kis hazánkba is begyűrűzött, mert Dalaegerszegen van egy tampája, és a tampájával kapcsolatban már Dalaegerszegen kitört a pánik, hogy zavar, lakosságnak egészségügyi problémái vannak. Kiderült az, hogy olyan berendezéseket és olyan hálózatokat is zavar, ami egészen más frekvenciatartományban dolgozik, és már zavar bejelentésünk volt, és a többi, és a többi. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy hát foglalkozik a világ ezzel, és főleg azok, akik fölcsúnyi vágyásba szenvednek. Hát itt vannak a szakértők, és ők adnak egy reális kérdést, egy képet arról, hogy mi a helyzet, és hogyan megyünk tovább. Köszönöm.
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Annyit fűznék hozzá még, hogy ennél már egy kicsit tovább is jutottunk, ugye a, talán itt megbízhatóak a források, tehát két európai államban, illetve városban már intézkedést hoztak, hogy elhalasztják a történet bevezetést. Én Brüsszelről olvastam, és egyes svájci kantonokról jelentek meg hírek, tehát ott Svájcban azt írták, hogy amit nincs számukra megfelelő, ugye kutatási eredmény, addig elhalasztással kerülnek ezek a dolgok. A mi témánk szempontjából számunkra az a nagy szerencse, hogy most itt mi nem az egészségügyi kérdésekkel fogunk foglalkozni érintve, úgyhogy én bevallom, hogy számomra az is nagy öröm, hogy közünkbe üdvözölhetjük dr. Túrotti Györgyöt. Ugye a meghívóban is volt egy YouTube videó, itt a On the Spot adásnak a ezzel kapcsolatos részeit ajánlottuk, tehát mondom, tehát itt a magukat az egészségügyi határértékeket érintve, de hát itt sokkal több kapcsolódó téma van, és erről szeretnénk egy áttekintést adni. Azt mindenképpen jeleznem kell, hogy a téma nagysága miatt tényleg csak címszavakra lesz lehetőségünk. Majd ki lesz egészítve ugye ez az előadás hivatkozásokkal, és akkor így, aki a mélyebben érdeklődik a téma iránt, akkor a hivatkozásokon keresztül el tud jutni ehhez. Úgyhogy én akkor még annyit fűznék hozzá, ugye, hogy akár itt, hogyha a HT-et nézzük, akár az NMHH-t, nem csak az aktualitás és a világot, nem csak az aktualitásai, hanem azért egy régebbi előzménye is vannak. Én elhoztam, ezt találtuk még egy elfekvő készleten, ez a Posta Kísérleti Intézetének nagyfrekvenciás sugárzás környezetvédelmi kutatásai mérési módszertan. És mindenki tisztelhet az évszámra, de annyit elárulok, hogy ez egy 40 évnél idősebb anyag. Tehát itt azért látszódnak, ugye, hogy az előzmények megvannak, és sok minden nem változott. Ugye a másik előzményünk, itt az utolsó volt két előadás is, az NMHH Rádió Monitoring osztályából, az egyik tevékenységéről, az egyik az egy drónos mérésről szólt, és ott elhangzott pont érintve, hogy vannak technológiák, amik nem változnak, tehát a térerősségmérés is szerencsére úgy nagyságrendileg ilyen. És illetve még előzményként itt HTM belül tudok hivatkozni pont hát szóval itt, hogy mondhatom, Gyuri, bocsánat, így Gyurinak a szinte 5 évvel ezelőtti előadására, tehát azok a diák is elérhetőek. És hogyha egy kicsit a világűrbe kitekintünk, tehát pont a smoges műhold is, nem ebből az aspektusból, de ennek a sugárzásnak a mérésére készül. Bevezető szövegnek van egy másik, ilyen régebbi anyagunk, én ezt felvezetésnek meg ezt olvasnám fel. Itt is lehet egy évszámra tippelni. Tehát ez egy arról szól, hogy kéne egy program, aminek a célja, hogy az érintett tárcák, a hírközléshez felelős minisztérium, egészségügyi minisztérium, környezetvédelmi minisztérium, belügyminisztérium irányításával és finanszírozásával létrejöjjön egy a közvetlenül érintettekről és érdekeltekről szolgáltatók, lakosság, önkormányzatokról független műhely, a nem ionizáló sugárzás életleni hatásainak, környezetvédelmi követelményeinek és a rádió távközlés és technikai követelmények a társadalom számára optimális összehangolásai feltételeit meghatározza. Csak megjelöli az ehhez szükséges eszközöket, alkalmazási feltételeket, eszközöket, időpontokat. Itt van még egy fontos mondat, meg kell gátolni, hogy a tudatlanság és a bizonytalanság megalapozatlan tiltakozásokat, az indokoltnál szigorú korlátozásokat eredményezzen. Ezzel kapcsolatban is annyit elárulok, hogy ez egy 15 évnél idősebb íromány, és azt hiszem az aktualitása az most is látszódik. Talán most itt az őké, hogy a stratégia kapcsán lesz egy erőteljesebb előrelépés ebbe. Jó, akkor én itt a diákat nézve, ugye ez a felvezetésként, ami elhangzott, hogy vannak komplex mérés technikai kérdések is, de tehát ezentúl a problémás ügyek nagy része, ugye egészségügyi, gazdasági és jogi, illetve kommunikációs kérdéskör, tehát ezzel tisztában lehet lenni, tehát mi egy kicsit így mérnök emberként muszáj, hogy rálássunk ezekre a területekre, de ezt a nézőpontot azt tudnunk kell. A másik része, hogy sokszor igazából nem is látszódnak teljesen, tehát hogy mindenki számára elfogadható megoldások. Én felvezetésként még ezeket párat így kiírtam, ugye, tehát ezek olyan témakörök, hogy ha van sapka, akkor az a baj, ha nincs sapka, az a baj. Szerencsére a mérőprogram résztvevőktől megtudtuk, hogy azért van megoldás, tehát hogyha van rajtunk sapka és az alufóliával bélelt, az sok mindenre tud megoldást jelenteni, úgyhogy lehet, hogy azért így is mi is tudunk keresni. Az egyik önmagában az, hogy magának ennek a témakörnek az elnevezése. Tehát mi a kommunikációs igazgatóságtól kaptunk egy szép elektroszmogram mérőprogram nevet, hát ennél szebb ugye, hogy az egészséges lakókörnyezetért, de rövidítve ez elektroszmog mérőprogram. Tehát itt felmerül az, hogyha azt mondjuk, hogy ugye maga az angol nyelvű elnevezés az Electromagnetic Field, tehát több mobil szolgáltatói honlapon is ez ilyen általános, tehát erre szoktak, hogy elektromágneses tele. Most lehet, hogy egy lakossági érdeklődő nem ez jut eszébe. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy expozíció, az tudományos, de hasonlóan kérdés, hogy most mennyire esik le, hogy tényleg miről van szó így a lakossági érintettek részére. Az elektroszmog mindenki számára érthető, viszont hát vannak ugye nem eltérések, tehát például ez a rendes smoghoz képest, ez nem szándékolatlan, tehát nem működnek a szolgáltatások, hogyha ez nincsen. Tehát ez az egyik, illetve ha kikapcsoljuk a berendezéseket, ugye akkor megszűnik. Kommunikációs stratégiák, itt is nagy kérdés, hogy a defenzív vagy a proaktív stratégia a megfelelő, sok mobil szolgáltató ugye a defenzív stratégiának a híve, de ebbe is lehet, hogy lesznek változások az örké iránt. Sugárforrások láthatósága közzététele. Tehát lakossági szempontból az is baj, hogyha a látványosak, pont ez okoz ugye ilyen pszichológiai zavaró tényező, de az is baj, hogyha rejtve vannak, mert akkor miért titkosak ezek a létesítmények. Tehát ez is egy olyan kérdéskör. saját mérések ösztönzése. Ugye a piacon el lehet már élni több olyan télerősség mérőt, nem izotóp mérőséggel, de nagyságrendileg, tehát így általános körülmények között megbízható eredményekkel. Viszont vagy a mérés határuk olyan alacsony, hogy 1-2 voltméternél már elkezdenek csipogni, pirosan világítani, és ez igen komoly gondot okoz, vagy a leírásukban szerepelnek, ugye majd itt lesz az ajánlásokra is, nem hivatalos ajánlások. Illetve olyan műszereket kaphatók akár ugye ilyen internetes honlapról 1-2000 forintért, aminek a mérés tartománya kb. Az 5 Hz-től felmegy a 40 GHz-ig, és pár ezer forintért, tehát hogyha bárki komolyan gondolná, vagy valami alapvető ismeretei lennének, akkor sejthetné, hogy milyen mérés eredményt fog kapni, és hozzánk is volt, hogy kolléga behozta, és ő is, hogy 40 volt per métert mért a lakásba, és akkor a mi műszerünk nagyjából mutattak 1-2 volt per métert, tehát ez is egy igen komoly gond lehet, de ugye meg nem lehet mondani, hogy nem éljen otthon senki, mert akkor miért mondjuk azt, hogy nem éljenek otthon, tehát ez is egy ilyen probléma. Másik, ugye nagyon sok ilyen védőeszköz kapható szintén a kereskedelmi forgalomban, ezek jobb esetben placebo, vagy hát rosszabb esetben, mivel ugye szigetelnek, tehát még a sugárzási teljesítmény sugárzást azt növelik is. Ugyanakkor viszont lehet, hogyha valaki 1-2000 forintért vesz a telefonjára egy kis matricát, és az a lelki világát megnyugtatja, az lehet, hogy hosszú távon sokkal jobb, meg előnyösebb, mint hogyha azt mondjuk, hogy ezt nem, de viszont vannak igen komoly összegekért árult ilyen berendezések, amit már akár óvodába is kerültek telepítésre. Így kétséges, hogy ebben mi a követendő technika. Ahogy mondtam, csak címszavakra lesz szó, mindenképpen azért említendő itt a témakört érintve. Ugye az ionizáló és nem ionizáló sugárzások hatása, itt van egy kis elektromágneses spektrum ábra, tehát nagyon fontos, ugye egy egész más az élettani hatása az ionizáló és a nem ionizáló sugárzásoknak. Egyszerűen szólva, ugye az egyik az nem visszafordítható károsodást okozhat az ionizálónál, nem ionizálónál, erre nincs kutatási eredmény. A másik az, hogy az alacsony frekvenciás sugárzások, ugye nekünk most a témakörünk is van emelve, de ez is egy nagyon forró téma, tehát ezzel kapcsolatban is azért sok megkeresés érkezik, akár hozzánk is a transformátor állomásokat, magas feszültségű távvezetőket érintve. Munkaéklesettség. Itt most a lakossági mérőprogramról van szó, de szintén egy nagyon nagy terület, és külön jogszabályok, útmutatók vonatkoznak erre. A mobiltelefonok SAR értéke, ugye amit láthatunk is, ez a parlagos teljesítmény elnyelésről szól, hogy ez a telefon fel van tüntetve. Az egy érdekes összehasonlítás, hogyha ennek a határértékét és a telefonokon látható határértéket ugye összehasonlítjuk, az arányaival sokkal jobban közelíti, mint majd látni fogjuk. Itt a térerősségméréseknél kapott mérés eredményeket és az erre vonatkozó határértékeket. Ugye ez lesz majd később egy ábra, az NMHH nem foglalkozik, tehát ezekkel a berendezések közvetlen mérésével, és felmerül még érintőlegesen ugye a kompatibilitás, tehát hogy az a híradás technikai eszközök vagy más eszközök kompatibilitási kérdéseink, mert bizony tapasztaltuk, hogy bőven az egészségügyi határérték alatt, de érzékelhetően, már akár most az utolsó példa egy ötösnél volt neki a mérlege, hogy látszódik, hogy ott azon a helyen nem működik, és ott van közelben bázisállomás, és mérhető a teljesítmény. Ugye vannak EMC-szabványok, de ezek is, hogy most megy frekvenciára, tehát azért ez is egy összetett kérdéskör. Jó, tartalomjegyzék. Pár szóban ugye az egészségügyi határérték ajánlásokról lesz szó, az intézmény és jogszabályi keretekről, az expozíciós értékekről és kitekintés az 5G-re, a tájékoztató mérőprogramokról, és egy újdonság, igazából most a ilyen nyilvános premierre, az most kerül sor, a hétközösségi sugáregészségügyi kitettség elemző rendszerről. És végül, itt majd átadom a szót, és nem utolsó sorban, itt a NMHH-nál végzett mérésekről, és magukról a műszertípusokról, és utána még nagyon szívesen állunk rendelkezésre, hogyha előadás után valakinek van még ideje és kedve, akkor megmutatjuk a műszereket, hoztunk még TMR-t is, vagy mobiltelefont is lehet mérni, vagy szigetelni, tehát erre is lesz alkalom. Sugáregészségügyi határérték ajánlások, ugye főként, tehát ebből a szempontból nagyságrendileg három kategóriát állíthatunk föl. Az egyik az, hogy tudományos, tehát nagy nevű tudományos szervezeteken alapuló ajánlások. Ugye ezek mind széles körű kutatói bázissal rendelkeznek, és rendszeresen felülvizsgált tanulmányokkal, kutatásokkal. Erre például ugye, ami az EU is átvette, illetve a WHO-val kapcsolatban az ICNIR, és akkor külön ott az amerikai vonalon még van hasonló az ICNIR-fel, vannak azért némi eltérések. Ami fontos tudni, tehát ezekben az ajánlások jelentős biztonsági tartománnyal dolgoznak, vagy tartalmaznak, pont azért, tehát a kutatási bizonytalanság ellentételezésére. Tehát ez pont azért fontos, ugye, hogy majd látjuk, hogy a alapján lévő ajánlások sokszor az elővigyázhatósági elvre hivatkoznak, és itt felmerül kérdésként, hogyha már eleve be van építve ezekbe az ajánlásokba egy ilyen biztonsági tartomány, akkor milyen egyéb szempontból szükséges még ezeknek az elővigyázhatósági elveknek a érvényesítése. Ami még többször elő szokott kerülni, ugye, hogy itt főként kihangsúlyozás a határérték megállapítása, laikus szemmel olvasva, ugye mindig ez, hogy a hőhatás, tehát mindig ez van, hogy ez az ajánlása csak a hőhatást veszik figyelemben. És az el lehet mondani, hogy több hatást vesznek figyelembe, viszont tehát ami a határérték szempontjából most látható és fontos, az ezen alapul. Lehet, hogy a későbbiekben, ugye most van pont az ICNIR és az amerikai oldalú szabványnak is a felülvizsgálata, tehát ott is tartalmazza az előadás anyag azokat az egyéb hatásmechanizmusokat, amik a kutatások foglalkoznak vele. Jó. Ettől eltérően egyes országokban általában szigorúbb határértékajánlások vannak, főként hát szigorúbbak, tehát és ez vélhetően politikai állásfoglalás mentén alakult ki. Ilyen például az Európai Uniót nézve, ugye Svájc, Olaszország, Lengyelország, Bulgária, tehát több ilyen ország is van, illetve vannak olyan városok is, tehát itt most Brüsszelt emeltem ki, pont itt ugye az őké kapcsán is ők léptek egyet vissza. Amit tudni fontos ezekről, hogy igen komoly gondot okoznak a bázisállomás telepítéseknél ezek az egészségügyi határértékajánlások, ugye a védőtávolságok miatt, tehát a határértékajánlásokból kikövetkeztethető a védőtávolság, és jelentős gondokat jeleznek már itt az 5G bevezetéssel kapcsolatban is. A harmadik kategória, én ezt így macsfejelesen alternatív ajánlásoknak neveztem meg, ugye, amit hogyha így az interneten olvasjuk, épületbiológiai ajánlás, vagy szabvány van, a Salzburgi ajánlás, tehát ezek mindig visszatérő elemek. Amit látható, ez is mondom így a kívülállóként is, hogy tehát ezek a legszigorúbbak általában, és akár ezerszeres eltérés is lehet a hivatalos szabványokhoz képest, tehát ez nagyban aláássa a bizalmat, ugye a hivatalos szabványokhoz, ajánlásokhoz képest, hogy látod, hogy ezerszeres különbségek vannak. általában azért egy kisebb, hát most jelzés megítélés kérdése, hogy kutatói bázis áll mögötte, és itt ami fontos, hogy, általánosan nem frekvencia függőek ugyanezek a határértékek. Nemzetközi szervezetek párat sikerült így kiemelni, ugye Magyarország vagy általánosan hatással van, tehát az egyik az Európai Unió, eleve az Európai Unió átvette az ICNIRP ajánlást, és Magyarország pedig elfogadta ezt az ajánlást. Több egészségügyi és műszaki kutatást is, tehát komoly ilyen programok vannak, én is idéztem itt ezekből, lesz majd ábra, és ilyen tájékoztató anyagok készítése. A másik, ami így a hírközési ágazatot tekintve jelentős, ugye nemzetközi párközési uniónak a tevékenysége, elmondható, hogy mind a három szektorában, tehát a rádiós, a technológia és a fejlődő országokat támogató szektorban is komoly tevékenység folyik, akár a rádiómonitoring kézikönyvet nézzük, abban is van erre a mérés típusa leírás, ugye sok-sok ajánlást található itt a technológiai szektor által készítettem, és ebből mi is majd használtunk tehát egyet, és ezen kívül több ilyen, tehát ott a fejlődő országok támogatása keretében, hogy ezek a legjobb gyakorlatok átadása, konferenciák szervezése, ez egy jelentős tevékenység, és mobil szolgáltatói oldalról, ugye a mobil szolgáltatók szövetsége, tehát ott folyamatosan nagy az érintettség, tehát a kutatási eredmények összegzése, figyelmése pont ezekben az országokban, tehát érezhető itt, ahol a határtékek alacsonyabbak a ajánlások, tájékoztató anyagok és lobby tevékenység is, ugye, hogy az egységes tudományos alapokon elfogadott határérték ajánlásokat használják. Átérve a hazai jogszabályokra, intézményrendszerekre, ugye EU szabályozást átvettük 2004-től, és ez az adott tanácsi ajánláson alapult. A legfontosabb két rendelet, az egyrészt van egy sugáregészségügyi rendelet, ez is ezzel párhuzamosan 2004-es, és 2017-ben volt egy-két fontos módosítás, erre majd külön kitérek. És a másik, amit így a felhasználókat közvetlenül érinti, ugye a rádióállomás engedélyezésénél van egy NMH rendelet, és ez önmagában is bizonyos teljesítményszint fölött tartalmaz sugáregészségi mérési kötelezettség elírás, tehát némileg itt nem voltak összhangban ugye ezek a módosítások és jogszabályalkotások, tehát ez is így jövőben egy javasolt rendezendő témakörnek látszik, és az egy fontos dolog, hogy akárha az antennaépítmény engedélyezéseket nézzük, akár a keretengedélyezéseket, akkor mondjuk úgy, hogy vannak mentesített egyedi engedélyezések. Tehát ami gondot szokott okozni, hogy lehet az, hogy kinézzek az ablakon, és tegnap még nem volt ott a bázisállomás antennás, ma pedig már ott van, hát egy-két nap alatt. Ugye nem volt senki, tehát ez egy általános probléma szokott lenni, és hogy lehet ez? Úgyhogy ugye a maga az építmény engedélyezéseknél van egy mentesített méret, amit a mobil szolgáltatók azért, ha lehet, előszeretettel kihasználnak. A másik pedig, hogy pont a mobil szolgáltatásokra is vonatkozzon, ugye a szolgáltatók keretengedélyeket kapnak, és ezzel kapcsolatosan nekik csak adatszolgáltatási kötelezettségük van, ugye meg a megfelelő nyilatkozatok megtétele. Tehát igazából itt még NMH szinten se történik, ha lenne erre szükség egyedi engedélyezés. Intézményrendszer. Ugye régre nyúlik az intézményrendszer, régen ezek az ANTS sugár egészségügyi decentrumok voltak, és amik átalakultak kormány hivatalokra, a népegészségügyi főosztályokba, 7 darab ilyen kijelölt kormányhivatal van, az egyik ugye Budapesten, és mindenkinek van 3 megyéje. Nagy, hát ez, azt kell mondanom, hogy nagyon remélem mindenki számára, de a mi számunkra is, hogy végre rendeződni látszik, tehát így a szakigazgatás, az egészségügyi szakigazgatás, mert az elmúlt évben, hát ez Gyuria megmondhatója, illetve elmúlt években már hány intézmény néven futott ugye ez a terület, és főként itt az elmúlt években felgyorsultak a változások, és most úgy tűnik, hogy tavaly ősztől egy ilyen stabil intézményi háttér állt el, úgyhogy mind a szakmai irányítás, ugye szakhatósági és akkreditált mérések és kutatási tevékenység ide köthető, és rátérve az NMHH-ra, ugye kiemelt szerepe az NMHH-nak erre a területre kettős, tehát egyrészt maguknak a fogyasztóknak a védelme, tájékoztatása ugye, és a távközlési infrastruktúra telepítésének az akadálymentesítése, tehát a mérőprogramok és az egyéb tevékenységek is ezt a két kettő célt veszik figyelembe. Hatósági együttműködés, ugye itt majd a rendeletmódosítás kapcsán erre kitérek, és kapcsolódó hírközlési tevékenységek, tehát ez sok tevékenység kapcsolódik ehhez a területhez az NMHH-n belül, ezt kollégám fogja részletesen ismertetni. Visszatérve itt a 2017-es jogszabálymódosításra, két dolog került bele a rendeletbe. Most aki már véleményezett jogszabály közigazgatáson belül, azt tudja, hogy néha rendkívül szűkösek az erre rendelkezésre álló időtartamok, tehát itt NMHH oldalról is mi elmondhatjuk, hogy a legszükségesebb módosításokat tudtuk így hirtelen jelezni, és ezzel kapcsolatban az elmúlt, ugye már bő két év tapasztalatát is figyelembe véve több probléma adódik. Tehát egyrészt vannak nem teljesen definiált fogalmak ugye ebbe a rendeletbe. Az egyik fontos változás az volt, hogy bizonyos esetekben 1 kW-os ERP felett, akár üzembejegyzés, akár 50%-os teljesítmény növekedés esetén a kormányhivatalok számára kell akkreditált mérési bizonyítványt benyújtani a szolgáltatóknak. Tehát az egyik része az, hogy rögtön felmerült kérdésként, hogy akkor ez most a maximális teljesítményre vonatkozik, vagy a tényleges teljesítményre, és ezen maga is, hogy ugye az is, hogy most közegészségügyi intézmény, vagy egészségügyi intézmény, tehát itt több olyan kérdés van, és információk szerint nem túl sok, vagy igazából talán egy-két ilyen akkreditált mérési jegyzőkönyv érkezett a kormányhivatalokhoz. Ez az egyik része. A másik része meg, hogy a kormányhivatalok megkapták, ugye 2017 előtt, hogyha ellenőrizni kellett, akkor akkreditált laboratóriumi jegyzőkönyv alapján történt az ellenőrzés. 2017-es jogszabálymódosítást követően erre magára az ellenőrzésre már a kormányhivatalok jogosultak, ennyit sikerült hirtelen így becsempészni vagy betenni, hogy az NMHH-val együttműködésre ezt a tartalmat egy együttműködési megállapodásba próbáltuk ugye majd a későbbiekbe kibontani, amit a szervezeti átalakítások miatt nem sikerült igazából az elmúlt években átvinni. Tehát megkapták az ellenőrzési hatáskört, viszont nem kaptak hozzá, tehát jogszabályilag nincs jogosultságuk, hogy magukhoz, mondjuk a bázisállomás információkhoz átfogóan hozzáférhessenek, tehát természetesen egyedi megkeresésekre van lehetőség, csak hát ez nagyon macerás mind a két részről, tehát ez is ilyen, és az is, hogy itt ugye arról volt szó, hogy simán egy darab rádióállomás adó teljesítménye alapján történik a mérési kötelezettség előírása, tehát azt tudhatjuk meg pontatlanság miatt, hogy mi van akkor mondjuk, hogyha éppen a szolgáltató 4 darab 99%-os teljesítmény hivatalosan bázisállomást található, vagy telepítenek a környéken, tehát az is látszik, hogy az adminisztratív előírás érték mellett érdemes kockázatelemzés vagy szimulációs szempontokat is figyelembe venni. Ezek, ami a jogszabály, érintő módosításból érintő változások, és van még két tétel. Ugye most a szabványok még csak most alakulnak, tehát az igazi főszabványt az 2020-ra ígérik, itt a 5G-mérés technológiában a gyakorlati útmutatók talán idén megjelenik. Ez majd a lesz, mondom, itt a feltöltött anyagban, akkor a prezentációban egy irodalmi edzék, tehát ott ezekre a szabványokra való hivatkozás ez megtalálható lesz. És itt viszont, ami már a mostani szabványban is látszik, és elhangzott, ugye, hogyha tehát maga abból az 5G működéséből ebből is több előadás hangzott itt el, úgyhogy erre most külön nem térnék ki, lesz erről is egy-két szó. Tehát viszont, hogy önmagában a hagyományos mérési módszertan nem megfelelő, tehát az ajánlások szerint itt statisztikai elemzésre lesz szükség. És a másik, amit nem tartalmazza ugye ezt a statisztikai elemzést, majd zajlik az ICNIRP-nek a sugáregészségügyi határérték ajánlás felülvizsgálata. Az ajánlás, magát az ajánlást azt közzétették, lejárt már a véleményezési határidő, és majd zajlik a vélemények feldolgozása, úgyhogy várhatóan idén megjelenik ez az új ajánlás. Ezzel kapcsolatban kérdés, hogy az Európai Unió hogy fogja átvenni, és mikor fogja átvenni, és ugye hogy Magyarországra akkor ezek a változások hogyan jutnak el. Átérve a következőre, témakörre már így ugye magukat a mérés eredményeket, hogyha nézzük, akkor az fontos látni, hogy jelenleg, tehát a mostani határértékekhez képest sok száz, tehát sok ezer, tehát itt tényleg olyan széles körű mérési eredmények állnak rendelkezésre, nem csak Magyarországon, hanem világszerte. Tehát jóval az egészségügyi határérték alatti mérési eredmények vannak lakossági, tehát hogy azokon a tartózkodási területeken. Itt Magyarországra vonatkoztatom, mondjuk, hogyha elmennünk már Lengyelországba, vagy akár Olaszországba, ott már ugye egy nagyságrendileg nagyobb lenne a ehhez képesti arány. Itt ez is egy ilyen kommunikációs kérdés, hogy az embereket az is zavarja, hogyha a mérési eredmények jóval alacsonyabbak, mint a határértékek. Tehát hogy ennyit mérünk, és közben meg micsoda határértékek vannak, és azt is el kell mondani, ezt majd a kollégám is fogja mutatni, az ábrákon látszódik, hogy mi a egyszerűség kedvéért, meg nem tudom, kommunikációs szempontból, talán pont ezért is, mindig a 28 volt méterhez hasonlítunk, mert az a, tehát ez a széles sáv, ugye itt a mérés technológiából következtetően is ez a, úgymond legbiztosabb, de ehhez képest is jóval kisebbek a mérési eredmények. Én egy francia kutatást vettem ezt a diákat, a határérték az megegyezik a magyarra, csak ez egy ilyen szép ábra volt, tehát ez idejük. És egy kutatásból ugye összehasonlították hasonlóan a mérési eredményeket. Itt még annyi, hogy többféle bontás van, tehát olyan is van, hogy városi és vidéki, tehát ez a felbontás, ugye ez a beltér és kültéri felbontást mutatja ez az ábra, ami a lényeg, tehát és ez nagyon hangsúlyos, és ez a mi mérés eredményeink is megegyeznek, tehát nagy rész főként egy volt per méter alattiak, ahol ilyen lakásokban vagy tartózkodási helyeken a mérési eredmények, egy-két volt per méter, tehát azért itt városi környezetben ugye ez az egy-két volt per méter, és ebből a kutatásból még az is látszódik, hogy a beltér, tehát ugye az alacsonyabb értékeknél ugye a beltéri eredmények magasabb, tehát a wifi és egyéb ilyen beltéri rádiós használatok után. Igazából, tehát itt ki van nagyítva az egy volt méteren túli eredménye, tehát látszik, hogy tehát szinte logaritmikusan csökkenő, tehát igazából elhanyagolható. Amit hallottunk, tehát például határérték túllépést, én a portugál társhatóság, tehát ezek általában ugye nem mobil bázisállomások, hanem nagy teljesítményű rádióadók, tehát ott volt egy ilyen rádióállomás piknik környezetébe mértek határértéket. Meghaladó értékeket, viszont ott is időjárás függő volt, tehát hogy ennyire befolyásolja a mérési eredményeket. Tehát igazából ugye ez is egy érdekes kérdés, hogy az emberek arra attól tartanak, amitől kevésbé kéne, és arra meg nem figyelnek, ami mondjuk úgymond fokozott kockázatban jár, tehát ezeken belül. Tehát rádió, tehát ilyen nagy teljesítményű tévérádió állomásokról, hogyha az elmúlt években egy-két bejelentést kaptunk, pedig ugye akár sokkal nagyobb lett a kitettség is, hiába van távolabb egy ilyen rádióállomástól, mint hogyha akár több bázisállomás is ott van a közelben. Ugye felmerül a kérdés, hogy a tőkébe bevezetése hogyan fogja befolyásolni a kitettséget. Nehéz megmondani, tehát annyit biztosan lehet elárulni, hogy ezt nehéz megmondani, mivel egymással ellentétes hatások várhatók, itt van egy kis ilyen piktogramok, azokat röviden ismertetem. Így valószínű, tehát amit mondanak a kutatások, ugye hogy ez nagyban helyfüggő lehet, és ehhez még az is hozzátartozik, hogy vannak olyan tényezők, ami az ötjén kívüliek, és akár Magyarország vagy ország specifikusak is lehetnek, például a várhatóan ugye a 3G kivezetése, tehát ennek az időpontja, és az, hogy a szolgáltatók a 4G-nél is ugye történt a rádiós hálózat megosztása a Telekom és a Telenor között, tehát most nem tudni még, hogy ez most hogy fog alakulni, ugye az 5G-nél, illetve ugye az egyik ilyen a piktogram jelöli ez a small test, tehát ezek a mikrocellák elterjedése várható kisebb teljesítménye, de itt is lehet, hogy egy-két szolgáltató lesz a piacon, tehát hogy ezek eloszlása hogyan alakul, az is egy nagy kérdés. Ami látható a technológiákat illetően, ugye egyrészt, hogy az biztos, hogy sokkal sűrűbben lesznek hozzánk ezek az antennák, kisebb teljesítménye, tehát ha így mondhatok, homogénebb eloszlás várható városi környezetben. Ez ugye még akár jó is lehet, mert magának a vevő, tehát a felhasználói készüléknek kisebb teljesítményekkel kommunikálnia így az állomással. A másik nagy újdonság, tehát ez nagyon hangsúlyos, ugye ez a masszív MIMO és a sugárnyalábolás, tehát ez a két technológia, így se raktam be ezt az ábrát, de ez is nagyon hangsúlyos, ugye, hogy tehát teljesen ilyen nyalábolási technológiával elvileg, ha én telefonálok, és nincs mellettem senki, aki majd az 5G-s hálózatot használja, nem tudom, hogy mekkora területen, de hogy lesznek lyukak, ugye jelenleg egy ilyen elnyő beterítettséget kapunk. Tehát ez viszont magát az általános expozíciós szintet ugye nagyban növelheti, itt is felmerült az ICNIC-nél is, tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy emiatt a technológia miatt az átlagolási időt egyes esetekben 6 percről a mérésre előírt időt, 6 percről 30 percre emelik, tehát ez látszik például a javaslatban, azért ez is egy érdekes mérés technológiai kérdés. Tehát ezen kívül az is ugye, hogy a IoT hálózatok, hogy tömegesek lesznek, hát igen, de kis teljesítménye. Tehát itt több olyan technológia van, ami egymást akár ki is kiegyensúlyozhatja. Itt egy diát én átvettem, a Gyurinak volt egy nem régi előadása, és itt akkor azért szeretnék leginkább hülyen idézni, ugye ez a dia az onnét lett átvéve, tehát magára az egészségre gyakorolt hatásainál ugye itt is van, hogy mondjuk az fontos, hogy várhatóan nem különbözik a korábbi mobil technológiáktól, az emberi expozíció jellege változik, ugye ez megerősíti, hogy nehezen becsülhet helyfüggően, és maga az, hogy magasabb hullám, rövidebb hullámhoz miatt ugye az elnyelődés az inkább a bőrfelszíni területeket érinti, ugye kevésbé hatol be a szervekhez, vagy így a Ez is egy fontos, hát ez meg a kutatása, tehát ennek a hatásának a kimutatása, ez azért is nehéz. Eleve ugye a mobil technológiánál nagyon nehezek ezek a kutatások, mert senki se vonult el egy barlangba, ahol egészséges levegőnél egészséges életeket eszik, és csak folyamatosan telefonál, tehát általában azért sok olyan tényező van, ami tehát ezek hatásokra nehéz becsülni így különállóan. Rátérve ugye tájékoztató rádiófrekvenciás mérőprogramokra, általánosan elmondható, hogy maguk a tájékoztató célúak, tehát ez fontos hangsúlyozni, tehát ezek azért általában erősen elválnak ugye a hatósági engedélyezési mérésektől. Magukat a rendszerüzemeltetőket tekintve elég széles a forrás, vannak tendenciák, tehát például azért mondhatok, hogy nagy kiírközési vagy egészségügyi kormányzati intézmények üzemeltetik, de van olyan is, hogy például a környezetvédelmi hatóság kapja meg globálisan ezt a kérdéskört, és illetve több oktatási, több egyetem is, tehát vannak például Görögországban, vagy több országban is vannak, hogy egyetemek, oktatási intézmények üzemeltetnek ilyen mérőprogramokat. Ugye az egyik fontos jellemző az, hogy ez időszakos, tehát sok egy ilyen időszakos mérőprogram van, vagy folyamatosan rendelkezéssel. A másik tényező pedig az, hogy most fix műszeres, bocsánat, kézi műszeres mérések vannak csak, vagy telepített műszereseket, majd később látjuk az NMHH-nál még telepített műszeres méréseket, alapvetően amiket Jóska majd ismertetni fognak, tehát hogy amit általunk még számon tartott előnyei. És az is egy fontos kérdés, hogy milyen kommunikáció, milyen megjelenés és milyen egyéb tevékenységek kapcsolódnak ugye ezekhez a mérőprogramokhoz. Például Olaszországban volt egy ilyen roadshow is, lakossági tájékoztatók, vagy az, hogy a közösségi igényeket, tehát itt az NMHH-nál mi a közösségi igényeket figyelembe veszük ugye a mérőpontok kijelölésénél, van, akik tudományos vagy egyéb alapon teszik ezt meg, tehát ez is egy fontos dolog. Igen. Az mindig felmerül így kérdésként, és főleg nem GSMA prezentációkban láttam, hogy most akkor miért van szükség, tehát ilyen mérőprogramokra, hogyha ilyen alacsonyak ugye a mérési eredmények. Tehát most akkor sok hűhó semmiért, tehát mire szolgál ez az egész. Amit fontos látni, hogy igen, tehát tényleg, ha engedélyezési vagy hatósági szempontból tekintjük, akkor nem látszódik ennek haszna. Viszont itt az NMHH-nál kezeljük ezt a mérőprogramot, tehát ez inkább egy kommunikációs technológia, tehát hogyha egy bárkinek, aki laikus, elmondjuk azt, mert igazából tényleg, ha megnéznék a mérési eredményeket, ábrákat, egy-két alapvető leírást elolvasnának az emberek, és ezt komolyan vennék, akkor nem lenne szükség erre. Csak az a tapasztalat, hogy egész más a fogadtatása, tehát hogyha mi kimegyünk, ugye a műszeren látja, hogy mi az érték, megbízható műszeren látja, tehát ez egy nagyon fontos dolog. Mi hozzá tudjuk fűzni a kommentát, és még egy kis mérési bemutatót is tudunk tenni hozzá, ez majd lesz erről is egy dia, tehát így a emberekben élő felfogásokat is azért lehet orientálni, meg az is, hogy elmondhatják a panaszaikat, tehát hogy ha tudunk, hogy ez segít, tehát ez segítség jelent számukra. Tehát igazából ezeket a mérőprogramokat magukat, hogy nagyon jó, mert azért akár előfordulhat olyan, hogy határérték túlépést is segít rálunk. Kommunikációs szempontból, tehát a lakossági tájékoztatás és tudatosságnövelés szempontjából mindenképpen ajánlottak, és az is egy nagyon fontos dolog, hogy pont ugye itt az 5-2 érintve, tehát nagyban várható az, hogy ezek a mérési igények növekedni fognak. Ja, és bocsánat, azért azt is el kell mondani, hogy itt is a piacon nagyon sok ilyen alternatív mérő van, és maguk, akik hivatásosnak mondják magukat, és volt olyan, ugye, hogy tehát valószínű, hogy olyan leolvasás, tehát mértékegység, leolvasási problémáik vannak, hogy mit, tehát sokfajta mértékegység van, ugye, és hogyha már úgy nézzük, elnézünk egy tizedességet, vagy így akkor már nézhetjük azt, hogy milyen nagy az eredmény. Tehát ezért is fontos, hogy ezeknek a szereplőknek az ellensúlyozására tényleg megbízható és hiteles eredményekhez jussanak az érintettek. Jó, ami felmerült itt ugye kérdésként a módosítás kapcsán, és ezzel kapcsolatban az NMHH-hoz érkezett pont a hírközlési érdekeztető tanácstól is egy levél, ami javaslatot tesz, akár a GSMA ajánlásokat is tekintjük, hogy az engedélyezési eljárásokban a szimulációs módszertannak a alkalmazása. NMHH részről annyi ígéret történt erre válaszolva, hogy megvizsgáljuk, tehát ennek lehetőségét, ugye gyorsan ennyit tudtunk mondani. Azt tudom örömmel mondani, hogy tehát megvizsgáltuk a lehetőségét, így körbe tekintettük a nemzetközi tapasztalatokat, rendelkezésre álló szoftvereket, NMHH-s ugye adatbázisokat tekintve, és most úgy tűnik, tehát, illetve hasonló rendszer kiépítése is párhuzamos Lengyelországba, hogy az elvi lehetősége megvan ennek a rendszernek. Azt viszont látni kell, ugye az ördög mindig a részletekben lapozik, hogy azért ez technológiájában is úgy, hogy folyamatosan tudja működni, és ráadásul úgy, hogy hatósági eljárás keretében, tehát ez igen sok és összetett munkát fog igényelni itt az elkövetkező időszakokban. Ez az egyik része, a másik meg, hogy ez azért egy jelentős jogszabálymódosítás kell, és tehát az első ilyen nyilvános szerepeltetés, az nemrég volt egy kormányhivatali egyeztetés, tehát ott ismertettük a kormányhivatali kollégákkal maga ez még csak egy koncepció terv, némi technikai megvalósítással, és ugye a következő lépésbe, tehát ennek a konzultációnak a kiterjesztése következik, tehát ez a lépés is még hátra van, és ugye ez azért egy jelentős jogszabálymódosítás is társulna. Azért indult így a levél kapcsán, meg így az általános, tehát nézve itt a módosítása utáni helyzetet, mert az látszódik, hogyha ez a rendszer tényleg működne, és jól működne, az nagyon sok kérdése jó megoldás lenne. Tehát, hogyha visszamegyünk az előző diára, ugye, hogy mit kéne, mit azok a rendszerben kérdéskörök, ott látszódik, hogy ezek a válaszok, amit egy ilyen szimulációs rendszer tudna adni, az sok előnnyel járna. Tehát, ugye, itt maga a kockázat elemzés is bekapcsolódna az adminisztratív eljárás mellett. A kormányhivatalok is közvetlenül akkor tudnának ehhez az adatbázishoz csatlakozni, és ami a szolgáltatók számára, főleg mondjuk a mobil szolgáltatók számára is hatalmas előny lehet, hogy az egyébként adandó adatszolgáltatások nagy részt tudnák teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget. Tehát azt hiszem, hogy ezért számíthatunk arra, hogy tehát itt szolgáltatói oldalról is támogatott lesz ez a koncepció. További előnyök is látszódnak, tehát itt ezt említettem. Ugye most az itt szó volt róla, hogy 7 darab ilyen sugáregészségügyi kormányhivatal van, tehát itt akkor csak egy helyre kéne, egy helyen lenne a kapcsolat. Például a szolgáltatók maguk a mérés eredményekhez úgy hozzáférhetnének, hogy magát ezt az értékelést így előzetesen ők megkaphatnak, tehát hogy oda érdemes-e bázisállomást telepíteni, vagy nem, tehát erre is tudna választani előzetesen is a rendszer. Ellenőrzési szempontból is maguk az ellenőrzési pontok kiválasztása is megbeegyszerűsített, mert tehát ezért is vágtuk ebbe a projektbe, mert ha nem lesz egyéb hozadéka, magát az ellenőrzést is nagyba tudja javítani ez a módszertan, és ugye egyéb maga a lakossági publikációt, tehát van Svájcban is, meg több helyen azért használnak. Kitesznek ilyen szimulációs ábrákat, ugye itt is felmerül, hogy most mi behiszünk mérésbe, vagy a szimulációba, jó, hát hogyha mindkettő rendelkezésre áll. elézmények építőkövek, amit fontos látni, tehát a szó volt róla, hogy a térerősség mérés, tehát itt térerősség értékeket tudunk használni, ez a következő előadásban szó lesz arról, hogy miért ebben a körben. A több ilyen szoftvert használnak, tehát kereskedelmi forgalomban vannak, és ez több hatóságnál alkalmazott, ugye ezért jelezték, hogy néha jelentős eltérések is vannak a mérési eredmények és a szimulációs eredmények között, tehát nem át majd a bizonyos visszamérés is. És létezik pont a Nemzetközi Távközlési Uniónak egy ajánlása, ami nem pont erről a témáról szól, de mellékletén csatolva van, és teljesen ingyenesen és nyilvánosan elérhető ilyen szimulációs szoftver, és annak a számítási modellje is elérhető. Ott jelezték, hogy azért ez engedélyezési célra nem ajánlatos, tehát ez valószínűsíthetően felülbecsüli a tényleges értékeket. Azt meg lehet, ugye az egy érdekes kérdés, hogy mi ez az arány, mert itt sugáregészségi szempontból, ha egy kis felülbecsülés van, az annyira nem állt, hogyha egyébként más nem befolyásol. Tehát találtunk egy ilyet, és Lengyelországban pont most zajlik egy nulláról felépítve egy hasonló rendszer kiépítése, tehát ezt Sziget szemnek hívják, 2020 augusztusára írják a üzembehelyezését, és az is az Európai Uniós forrás kaptak erre. Nálunk az NMHH-nál az az előny, hogy nagyon sok eleme már ugye itt a nyilvántartás, ezt majd Jóska részletezni fogja, illetve a méréseket tekintette már a rendelkezése áll, tehát nekünk nem nulláról kell indítanunk ezt a rendszerfejlesztést. Nagyon gyorsan akkor csak, mert ezek ilyen elvi koncepciók, ugye készülne egy értékelő adatlap, ami listázva és térképen a szükséges intézményeket, illetve rádióállomásokat tartalmaz, de hát egy szimuláció, tehát ezt már mindenki látta, akár itt a ellátottság tervezéseknél, tehát, és ugye még azért lett egy kiemel, mert már ilyen számszerű kritériumok rendszer alapján még pontszámokat is rendelhetünk, tehát hogyha Budapestről van szó, akkor például ez egy nagyobb pontszámot kaphatna, de hangsúlyoznom kell, hogy ez most csak egy előzetes koncepció javaslat, tehát az is lehet, hogy csak a szimulációs eredmények fognak számítani, hogy ezt kiegészítse, de hogy nem nagy bővítése már a rendszernek, hogy ilyen adatok is rendelkezésre álljanak, vagy erre legyen lehetőség, ugye, és akkor előállna ez az értékelő adatlap, és attól függ, hogy szolgáltatói oldal, vagy mondjuk hatósági, a szolgáltatók magát kapnának egy százalékos arányt, vagy egy fontszámot, az illetékes hatóságok meg a részletes adatlapot is meg tudnák így kapni. Jó, itt tényleg az, hogy ezen kívül még, ami most a rendelet miatt lényeges ezek a gyermek és egészségügyi intézmények, hogy hol helyezkednek el maguk, tehát hogy a oszlopokat nézzük, hogy mire lenne alkalmas ez a rendszer. Ez csak egy kiegészítő, tehát a legelső az egy kiegészítő funkció, az értékelő adatlap lenne maga a központi eleme, és az is egy nagyon fontos, hogy ugye külső eredményeket, tehát akár NMHS, akár külső eredményeket hozzá lehessen kapcsolni a szimulációhoz. Itt például akár az önkéntesség is szóval jön, tehát azt tudjuk, hogy a szolgáltatók csinálnak akkreditált méréseket, még hogyha az esetleg a kormányhivatalokhoz nem jut el, de lehet, hogy önkéntes alapon sokkal inkább támogatnának egy ilyen rendszert, hogyha az központilag megjelenne. Ami navássárgával van jelölve, az már szerepel egy műszaki leírásban és egy közbeszerzési eljárásban, ott nem sokára lesz a ezzel kapcsolatos beadási határidő, úgyhogy nagyon reméljük, hogy lesz rá jelentkező, ugye, aki vállalja ennek a rendszernek a kiépítését. Tehát igazából, ha minden jól megy, nagyjából 2020 elejére a narancssárgával jelölt részek, azok már készek lesznek, tesztelhetők. Az is számítható, hogy azért ez egy többkörös folyamat lesz, tehát hogy a tesztelés után ugye akkor a összes többi külső használati funkció, tehát és a térképes szimuláció 2 az egy ennél pontosabb modell jelölt, akár összeszítem lengyel modellt is figyelembe véve, ott is vannak leírások, vagy kereskedelmi szoftverek alkalmazott kereskedelmi szoftverekkel, ez megvalósítható, és egyéb adatbázisok is ez kapcsolhatók lennének, hogy ellenőrzési célból például esetleg a hírközmű adatbázis, vagy akár az, hogy az egészségügyi intézményeknek, az oktatási intézményeknek a készen álljanak, ez is kapcsolható lenne a rendszerhez. Ugye jelentős megvalósítási kérdések azért vannak, hát maga az a jogszabályi ütemezés, az is ugye, hogy most különvéve vagy bevárva, a határértékajánlás módosítását, meg mi az a fázis, amikor már elindítható. Ugye ez a jogszabályváltozás, maga ezek ilyen technikai kérdések, tehát hogy most akkor az értékelő adatlapot aztán be kell rakni a rendelet mellékletébe, vagy egyéb módon megtehető. Ugye ezért az egy nagyon fontos kérdés, hogy keresztengedélyeknél tartozó adatszolgáltatásnál, hogyha most nem érkezik meg egy adott szolgáltatótól a adatszolgáltatás, tehát az hát ez egy alapvető lenne a szolgáltatói oldalról is, hogy ezek az adatszolgáltatások, ezek rendbe érkezzenek meg, tehát hogy akkor ennek a milyen szankciók fűzhetők ehhez, és látszódnak jelentős kockázatok, mivel ez egy nagy informatikai rendszer, és maga az informatikai rendszer fejlesztés a közbeszerzés sem, közbeszerzéseken keresztül valósulhat meg, tehát itt is jelentős kockázatok látszódnak. Jó, és végül csak nagyon gyorsan összefoglalólag, hát itt a tapasztalataink, tehát most már 10 éves a mérőprogramunk, azért sok-sok mérést csináltunk, sok-sok emberrel találkoztunk, és tehát ezeket így inkább ajánlások, gondolatok, vagy legjobb gyakorlatok, ezeket szeretném itt most listázni. Ugye, hát kezdjük maguktal a felhasználókat, tehát igazából itt a problémaforrások is látszódnak, ugye, hogy nagyon szeretjük, ha tudjuk használni a mobiltelefon, de az, hogy a hozzávaló infrastruktúra is kell, az sokan elfelejtik. A másik ilyen kérdés, hogy az látszik, hogy sokszor sajnos az alapvető fizikai és műszaki ismeretek is hiányoznak, tehát pont ezeknél a védőberendezéseknél, vagy itt a média megjelenések kapcsán. És az is egy nagyon fontos, hogy gondolkodásbelileg, tehát természetesen úgy vagyunk kódolva általánosan, hogy attól félünk, ami nagy, és ami folyamatosan ott van mellettünk. Tehát mindig, tehát ezért van az, hogy a mobiltelefon az sokkal kevésbé tűnik fel veszélyforrásként, mint egy nagy bázisállomás. Ugye, amit itt meg lehet tenni, és mert erről sokan nem tudnak, és ez nem olyan látványos, ha csak nem mérjük, a távolságnak a csillapító hatása, tehát a nagyságrendi csillapító hatása, és ugye a falak szigetelése. Tehát ha sokszor megtettük, ha van ott egy mikrohullámú sütő, vagy bármilyen ilyen sugárforrás, hogy az, hogyha már kicsit arrébb állunk, tehát hogy arányaiban, ugye mekkora arányaival csökken le ez a sugárzás. Tehát ez is egy ilyen szemléletes példa. Ugye sok bejelentés érkezik, tehát ilyen mindenféle konspirációs elméletekkel, és sajnos ezt kell mondanom, hogy sok gonosz szomszéd élik közöttünk, aki a szomszédja szerint őt besugározza, tehát itt ilyenek vannak, mondjuk abban se gondolnak bele, hogy most ezt hogy lehet technológiának megvalósítani, hogy ő megkapjon sugárzást, tehát itt mondom, hogy ez is egy ilyen témakör, és amire meg nem fordítanak sokszor az emberek figyelmet, tehát amit meg lehetne tenni, az az egyszerű védekezési módok használata, tehát akár a távolság kihasználása, ugye kihangosító, füldobos kihangosító, éjszakára a nem szükséges távközési eszközök lekapcsolása, tehát ezek a védekezési módszertanok mind rendelkezésünkre állnak. Jó, közigazgatási szempontból ugye ez nem Magyarországra vonatkozik, de ez is egy nagy gond az előzőkben volt, hogyha nem tudományos alapú határérték, meghatározás, nagyon jó, hogyha van egy átfogó kormányzati stratégia, láthatóan az 5G kapcsán ezre van előrelépés. ami még gondot okoz így a sugáregészségügyi szabályozás, sokszor előfordult, hogy helyi települési rendeletekbe rakták be, és akkor itt az NMHH-nak kell bíróságra menni, mert ugye a jogszabályi hierarchiát nem tartják be a önkormányzatok, tehát épület meg környezetvédelmi, örökségvédelmi szempontból előírhatnak, de most hogy miért találja ki egy önkormányzat, hogy náluk 5 volt per méter a sugáregészségi határérték, ez szerintem egy nagy kérdés. Az biztos, hogy ugye van egy hatósági eljárás, ez elég kötött, és nem igaz, tehát nem úgy a közvetlen tájékoztatáson szól, tehát hogy legyen egy ilyen tájékoztatás, egy ilyen mérőprogram. Ami egy nagy kérdés, és erről szerintem elég kevés kutatásom, hogy magának a tájékoztatás hatékonysága. Tehát azért ez is felmerül kérdés, hogy mik azok a legjobb gyakorlatok, ugye, ami tényleg használ. Vannak olyan emberek, akiknél látható, hogy semmi se használ, tehát így lehet kimozdítani az álláspontjukból, de sokakat már az is meggyőz, ha tényleg látják, hogy mik a mérés eredmények, ezek a legfontosabb tulajdonságok. És ami nagy kérdés, és ez is még rendezésre vár, ugye ezek a védelmi eszközök minősítésének jogszabályi rendszer. Tehát igazából, hogy bármilyen műszaki berendezésen megvannak a előírások, tehát itt is elő lehetne írni akár a akreditált mérő laboratóri tanúsítványt, hogy ennek megfelel, mert ez nagyban segíteni mondjuk kiszűrni ezeket a védőeszközöket. Jó, és végül nem tudom, hát így a szolgáltatók számára, és ami számunkra így látszódik, ez az EGES, ez ugye Gyurival való beszélgetés során jött elő, hogy itt az 5G-nél például az egyik probléma az lehet, hogy jelenleg még a felhasználók számára azért annyira közvetlenül nem látszódnak azok az előnyök, viszont a kommunikációban erőteljesen ki volt hangsúlyozva a műszaki újdonságok is. Ugyan a 3G-nél is volt egy ilyen nagy felbújtulás, és a 4G-nél talán kevésbé, és ugye azért is, hogy az közelítő technológia volt, hogy nem volt ennyire kihangsúlyozva az a technológiai újdonság, tehát ezek két tényezők, hogy a felhasználó számára most nem látszódik még akkor a fontossága, így általánosan, vagy nem érzékelhető, viszont ezek a sok-sok műszaki újdonság, ez például ilyen is volt, hogy követő sugárnyaláb. Tehát most valaki ezt meghallja, hogy ezen túl követő sugárnyaláb lesz, tehát biztos, hogy aki nem tudja, hogy pontosan miről van, szóval csak ennyit, azért érdekes elképzelései lehetnek erről. Igen, hát olyan is tapasztalatunk is volt, hogy volt olyan eset, hogy mondjuk nem jelezték akár még a közös képviselőnek se, hogy ott most a bázisállomást fogják bővíteni a házba, és meglepődve tapasztalták, illetve volt, ahova azért hívtak ki minket, mert hogy azt látták, hogy éjszaka szerelik a bázisállomást, és mit titkolnak a szolgáltatók, hogyha éjszaka kell szerelni a bázisállomást. Tehát mondom, néha ilyen apróságok, amit az emberek figyelmét felkeltik. Amiben elmaradás tapasztalható általánosan, az, hogy tehát így ez is egy általános tapasztalat, tehát persze tetőn vannak a bázisállomások legtöbbször, de ott is néha van ilyen átjárás, ugye nem működik a liszt, akkor ott lehet átmenni a tetőn, és bevallom, hogy az a lézerveszélyre jelölő hiszet is sokszor láttuk, de így a sugárveszélyre, és az általános mondom itteni tapasztalat, hát valahogy nem nagyon találkozunk, tehát a védőterület felfestésekre, tehát ezt lehetne még megfontolni, hogy ebbe legyen előrelépés. Jó, én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor itt át is annam kollégámnak. De ezt mondtam, hogy akkor a kérdéseket a előadás végén járjuk. Igen.
Nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Krautz József vagyok. Ebben a körben már mind hallgatóként talán ismerős lehetek. Nem alkalom. Hát nagyjából nem is vagyok az idő, de azért megpróbálom egy kicsit felpörgetni a eseményeket, amit érhetek. A hatóság szempontjából elég sok támogató terület van, legalábbis az EMS, tehát az elektromagnetik field, külföldön ugye a elektroszmog vizsgálata kapcsán. Először is ugye nálunk vannak ezek a területek, legelsőként a hírközlési szolgáltatók nyilvántartása. Tehát, hogyha valaki szeretne bármilyen infokommunikációs szolgáltatást indítani, akkor hát rögtön be kell, hogy ezt jelentse. Ahhoz kell ugye infrastruktúra, ez szintén hozzánk fordul a hírközlési építmények engedélyezése részlegünkhöz, és hogy működjön is ez az adóállomás, ugye a frekvencia gazdálkodás a rádió engedélyt ki kell, hogy adja. Anélkül ez nem működhet, tehát anélkül nem csinál semmit igazából, nem kezdheti el a szolgáltatást. A legalsó sorban végül is a mérési főosztály felépítését is láthatja. Mi a legelsőben helyezkedünk el, rádió monitoring osztály. Itt lényegében a spektrum folyamatos felügyelete zajlik, minden különös bejelentés nélkül, ezt folyamatosan az országos mérőhálózat monitorozza, és hogyha bármilyen eltérés tapasztal, akkor ugye ezt jelzi nekünk a rendszer. Mi is ezt tettük, nagyon sok mérőprogramunk van, jelenleg is az országban a telepített mérőszondáink kint vannak, tényleg országszerte. A vállalkozók segítségével természetesen ezt mondjuk végezzük, egyedül vagy illetve ketten, ezt nem tehetünk meg ilyen számban. Egyéni bejelentések a zavarvizsgáló osztályon keresztül is bejöhetnek hozzánk, illetve tekintve, hogy néha nagyobb számmal jönnek, hát ők is kapnak egy felületet, mert ezt leteszik ezzel, amikor igazából sokat foglalkozni, autonóm működésű is, így ezt látjuk egyszerűen, hogy a berendezés és szolgáltatás végén az nagyjából a labor területére koncentrálódik. Ilyen a szempontjából inkább annál a tévedőnk, amikor már nem kizárólag az egészségügyi határérték a vizsgálata csak a cél, hanem egyes berendezéseket is szabad fel, tehát ugyan a bejelentés szerint legalábbis a tésztáns fellépő sugárzás, akkor ők is képbe kerülnek. Hát, hogy mit mérünk, ezzel én azzal, hogy mit nem. Ugye itt át van húzva ez a alacsony frekvenciás hálózatok, illetve az elektromos hálvezetékek. Ezek 50 Hz körüli frekvencián működnek, tehát mi a hírközlési tartományokat vizsgáljuk. Ennél nagyság ezekkel magasabb van. Ugyanakkor itt arról látható, hogy mikrohullámos ütő, igen, tehát ez nem valóban nem távközlési berendezés, ugyanúgy, ahogy a felesztelévő sem, de már abban a tartományban működik, ahol távközlési berendezések is működhetnek. Ilyen mobiltelefon által kezdett expozíció legjellemzőbb egy háztartásban. Ebből ugye adódna, hogy akkor miért nem mérünk ezt az SR értéket, ami specific absorption ratio, vagyis a felmerülés, hogy maga az a sugárzás, ami ténylegesen bejut az emberi szervezetébe, hogy ez miért nem, hát ez inkább csak az egészségügyi kutatólaboroknak a reportja igazából. Mi nem vagyunk orvosbiológusok, izomosmérnökök vagyunk, ezért nem tudunk ilyen úgynevezett fantom modelleket vizsgálni és azokat mérni. Ez teljes egészében orvosbiológiai témakör. Amit viszont tudunk, ez a humán expozíció, ezt hogy az emberek környezetében elhelyezett mérőműszerekkel tesszük, erre majd kitérek, hogy ilyen módon. Említést említette a kollégám már a folyamatos mérőprogramjainkat. A kezdetek kezdetén gyermek és egészségügyi intézményekben kezdtük el tekintel, hogy a gyermekek immunrendszere is meg hát kifejezetlenültek még összességében is, és valamint még a méretük ugye a hullámhoz az elnyelődés miatt a mobiltelefonok által használt bázis állomások ugye kertes sugárzásokat jobban elnyeli, tehát a méretükből kifolyólag. Folytattuk a társasházas programmal, itt a választás amellett van, hogy a mobiltelefonok közül bázis állomáson tennek nagy részt ott jelennek meg, hát főleg egy lakótelepen nyilván, a kis helyen, de sokan laknak, és egyszerre talán több ember tudunk így is tájékoztatni. És ezt ugye a tájékoztató honlapunkon keresztül tesszük meg. Egyébként nmhh.hu per elektroszmog, ez a könnyen elérhető címe, ahol megtalálhatóak általános információk az elektroszmogról, tájékoztató kis filmek, még akár külföldi felirattal is az egyik, angol nyelvű felirattal mondva. A mérés jelenményei természetesen rettentő sok, tényleg százasságában lehet, de ezresség is közelít. Felvettünk egy jelentkezési lapot, úgynevezett helyszín ajánlás színén, hogy könnyebben meg tudják az emberek tenni, ha éppen tudnak arra, hogy az éppen felépült a számukra. És hát ezt próbáljuk fejleszteni. Megjelenésében kicsit már javultak az oldalunk, illetve hát még a rettentő sok mérés jelentése statisztikák formájában is próbáljuk egy kicsit szemléletesebbé tenni. Hát még ezt nagyon mondtam van. És itt egy tipikus mérőpont látható, középen az adatlap, tehát egy helyszínen, hogyha kimegyünk, akkor igazából egy ilyen adatlap publikálódik a weboldalon. Megtalálható egy különböző nagyításokban a sugárforrás térkép, az a mi adatbázisunkból származó sugárforrásokat jeleníti meg középen a mérési ponttal, mert a repülő való távolságot is ilyenkor lehet érzékelni. Mérőség függvénye az rögtön ott a balsó sarokban látható. Ez ugye telepített műszer, a tartományából eső összesített ki a méri az idő függvényében, tehát ez a telepítés időszakára látható, és némi periódikitás is megfigyelhető. Valószínűleg a pedig bázis állomáshoz fordulunk úgy, terhessége okán. Igen, akkor hát a sugárforrások feloszlását, itt egy szelektív mérőműszerünk is rendelkezésünkre áll, ami nem csupán az összesített térerősség értéket méri, amit a nyelvben esik, hanem lehetőség van a szolgálatok megkülönböztetésére, és ebből mi tudunk gyártani, illetve az automata rendszerünk ilyen szolgálatokat tartalmazó rendszerre a diagramot. Valamint a jellemző térerősségszintek is láthatóak, hogy milyen tartományok azok. Ő mindezt egy dokumentumban le is tölthetik. Fel kell mondani, hogy izotróp mérőfej a feltétele annak, hogy egy elektromágneses és kérdőségmérőt olyan módon tudjunk használni, ne függjön ugye az irányi ápol, illetve a kolozsák, illetve a beérkező jelen. És minden irányból, minden korábban egyformán érzékeny, egyforma nőrési eredményt kell, hogy kapjunk. Igen, a térerősségmérők az eljegyzéketben is a villamos térerősség értéket volt lézerben mérik, de ebből természetesen számítható az elektromos komponense is, illetve egy képlettel ugye a felületre eső egységű közeltér és távoltér. Igazából itt a zárójeles értékek közül a maximális érték adja meg, hogy mi számít közeltérnek, illetve ez alatti rész az már az extrém, vagyis a reaktív közeltér. Ezt teljes egészen eszik az ötkörösség akár, vagy illetve a képletből a hullámokból, illetve az antenna méret az a tévetű. Tehát a legnagyobb méretéből számíthatóan. Mi jellemzően ugye a távolségben mérünk, mivel a lakosság környezetében azért közeltében nem találhatók meg például a mobil bázis állomások, vagy nagyobb olyan nem átkaptási sugárzók, ami közelteret hozza létre. Nagy a mérési bizonytalanság, ezért 6 perces négyzetes középértéket figyelembe, a bánc szerint, és még ezt is három mérési magasságban kell, hogy mérjünk, ahhoz, hogy a legmegbízhatóbb eredményt kapjuk, és ezeknek a középértékét kellene figyelembe venni, azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy ha nincs a határérték közelébe is, már pedig legtöbb esetben nincs, ezért ezek a mérési metódusok azért figyelmen kívül hagyhatóak, mert tényleg nem befolyásolják a mérési eredményt. A műszereink lényegében is láthatóak. Nagyon egyszerű felépítése, tehát ugye van a kézi, illetve a telepített csoportosítás. A minél kisebb egy műszer, annál egyszerűbb, tehát annál kevésbé részletes adatokat ad. Hát a legkisebb műszerünk, majd ezeket meg lehet itt tekinteni, ezeket a sárga fényeket, illetve az exfuzimétert és a személyi exfuzimétert alul. Láthatóak fizikai valójukban is, és ezek ki is próbálhatók természetesen, tehát úgy jutok mindenkit, hogy ezt tegyék meg. Széles sávúnak nevezzük a kisebb műszerünket, itt ez hasonlóan a telepített műszerhez itt a jobb szélen, jobb felső sarokban egy mérési eredményt ad az őrmérési frekvencia tartományának eső kijelzőségeknek az értékét, azt figyelj, tehát egy középértéket, átlagértéket számol, és ezt mutatja. Ugye a változások követése, tehát ez nem csak pillanatnyi mérés alkalmával, hanem amíg a helyszínen van, a telepített műszer folyamatosan regisztrálja a frekvencia szelektív műszerekről beszélünk, amikor mi az egyes sávokat definiálni tudjuk, a bizonyos szolgálatokra, a kezdve az FM műsor szórástól egészen a technológiát, tehát 3G-4G, egészen az wifi sávig, illetve hát minden egyéb szolgálat is, most csak a legjellemzőbbeket említettem. Tehát a nálunk szintén a frekvenciagazdálkodásnál hát nem megálmodott, de gondosan megtervezett frekvencia felosztási táblázat alapján frekvenciatartományát, és minél részletesebben, minél jobban láthatóan ezt megjelenítjük. Sajnos a jobb alsó ábrán található fix szelektív műszer még nem létezik, illetve olyan módon létezik, hogy a monitoring célokra, az országos mérőhálózat része, de mi ilyen megmérésekhez még nem használjuk, ez fejlesztés alatt van. Szeretnénk felhasználni ezeket az állomásokat is ilyen megmérésekhez. Külföldi példák is vannak erre, mérik. Igen, tehát itt a személyi expozíciós expozinéter kicsit mindegyik eszköz, ugyanis gyors, kompakt, ugyanakkor részletes adatokat is szolgáltat, fel van osztva ő is a frekvencia tartományban jellemző szolgálatokra, tehát előre definiál sávokat mutat, és mindez változásokkal követve, tehát ami a működésre szent marad, illetve hát amíg oldja a személy, addig ezeket az adatokat szolgáltatja, és már ebben van GPS is lehet. Még akár azt is tudnánk megfólolni, úgymond a személyektől, hogy ezt beírják, hogy éppen merre jártak visszanak az időben, mivel hát most már ezt sem kell, ezt is szolgáltat sem is. Hát mondtam, hogy ezért ez egy nagyon kicsi eszköz a többi kézi műszerhez, és itt ez komplex eszköz, ami hát sok kompromisszumban is jár, nem elég fontos, illetve a mérési tartománya van szó, de mindenképpen egy jó áttekintést ad az expozíció. Igen, tehát most részleteiben a műszerünk, a széles sávú kézi műszerünk, egy átfogásra rendelkezik, már az 5G-re való tekintettel, ezt meg az antennával érjük el. Itt két külön antennával volt, négy frekvencia átfedéssel, frekvencia tartományi átfedéssel, de látható, hogy azért a hatóság történetében is egy ilyen nagy frekvencia, amit van. Amint említettem, tudunk definiálni alsávokat, most az alsávokat összefoglalva az ő című az a mobil tartományok összességére, természetesen látjuk, hogy a felbontásban nem csak technológiában, hanem az egyes szolgáltatóknak a külön az átvégét, külön az átvégét, technológiánként is a három és a félidámnék a szolgáltatók tartozóan. Tehát mindezek összessége természetesen a fogyasztók számára kevésbé érdekes részleteiben, ezért összességében így közelében ábrázolni ezzel a nagy felülettel. Látható, hogy a közelben volt egy FM rádióállomás, valószínűleg helyi állomásról. Egyébként benne vannak különböző kis sávok is, meg minden más, ami nem tartozik a műsorszórás és a mobil. Ez a műszer egyedülállóan tartalmaz spektrumanalizátort is. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy hol keressük azt a nagyobb értéket, amit mérünk, akkor spektrumanalizátort. Telepített műszerek. Itt olyan felső része zárnának ez, ami most jelenleg működik. Itt meg is lehet tekinteni, hogy ilyen napelemes változat oszlopra szerelhető. És tényleg egy fogát. Most már vannak 40 GHz-ig mérőfejeink, bár kisebb számban, inkább 10 GHz-ig most jelenleg még a mérések. Az 5G valószínűleg meghozik. És hát a fejlesztés, igen, itt sokkal részletesebb, mivel ezek rádiomonitoring állomáson lévő berendezések, itt a jelek sokkal részletesebb vizsgálata is rendelkezésre áll, meglátjuk, hogy az igények ezt indokolják-e. Két érdekesebb példát emelnék ki, ezek a grafikonok ugyanazok a grafikonok, csak egy más rendszeren keresztül jelenítődnek meg, tehát ugyanúgy a telepített vélőműszer adatait látjuk. Nagyon érdekes tapasztalat volt azt látni, egy iskolába hívtak minket, ahol mobilbázis állomás bővítése volt napi renden, és hogy ezt engedélyezték-e vagy sem, és hozzájáruljanak erre voltak. És ott hagytunk egy felemített műszert, hogy mégis megállapíthassuk, hogy is hogyan változik időben a kitettség, a mobilbázis állomások által kentett erő. És meglepetésünkre nem a mobilbázis állomás térelejét vettük, mivel az néha lecsökkent nullára telepedni nem az volt. Egy kis irodai vélemunkert, illetve pontosabban egy számítástechnikai terem. Nem volt ez a műszer, és ott a router kibekapcsolták. Ennek a változásait láthatjuk felső ábrán, és mindössze egy volt bennünk egy kitettséget eredményezett, tehát nem a mobilbázis állomástól kellett itt sem akkor, hiszen tetőn van, elfelé sugározás nem lefelé, tehát ezt is az emberek tudatára kell sokszor adni. Az alapfelező állomásokkal érdekesebb számunkra mérés technológiai szempontból, ugyanis jóval nagyobb kivelőt, 20 volt méteres mértünk, és ráadásul beltéren, egy panel épületben, pontosítani már ez a második olyan helyszín, ahol hasonlókat tapasztaltunk, mind a kettő szóvalapon volt. Egy középhullámú adó kibekapcsolása idejében ugrik meg a térő, és pontosan az üzemeltetés végéig naponta látható az a nagyobb részét. Ez reggel 8 és este 8 tartani fel, időtartamot emeli fel. Nem volt nehéz kideríteni, hogy ez a szólok középhullámú adó, ez a nemzetiségi műsorokat sugározza, és az volt nagyon érdekes számunkra, hogy a közműhálózaton, illetve abból is a gázcsövön, gázcső közelében, illetve a fűtés közelében volt nagyobb a térelő, de attól távolodva már lényegesen kevesebb értékeket, lényegesen alacsonyabb értékeket mértünk. Ezek töredékét, tehát a 20 méter közeli rangjaink nem kizárólag egy pontra koncentrálódnak ma már, ugyanis amikor mérünk szabvány szerint, akkor ugye egy pontszerű mérésnek felel meg. 6 perces átlagokat figyelembe véve, tehát ez mindig csak az adott mérési helyen érvényes. Viszont mi szerettük volna, hogy a lakosság egy teljesen képet kapcsol arról, és ne kelljen, vagy ne feltétlenül kelljen hozzánk bejelentést tenni, ahol is mérést akar végeztetni. És erre találtuk ki a regisztráló méréseket. Az útvonalat járjuk be, hogy gépjárművel is változó. Itt az első és eddig egyetlen teljes településre kiterjedő Budapest ugye felmérése látható. Itt színnel láthatóak a nagyobb műsorszóróadók, a leginkább, de a távolta, illetve a bérnéknél is felszűnik. Itt... igen, tehát itt a másik, amire ki akartam térni, a színezés. Tehát, hogy vajon milyen színeket használjunk, ami nem is igazán riasztó a lakosság számára, mert gondolom eztünk fel, hogy ott pirossal van jelölve. Hát igen, színeket nehéz megkülönböztetni, és főleg próbáltuk most kihangsúlyozni, hogy mégis az átlagtól hol nagyobb a térerő, és hol kevésbé van. A lenti ábra, tehát ez volt a legelső, ami budapesti kitettség. A lenti ábra igazából ezeket folytatjuk, ezeket végezzük több városra, a város részre kiterjedően. Itt hát az ugye nem szabványos mérés, tehát nem tudunk megállni mindenhol 6 percre, Isten is az a cél, akkor talán sosem végeznénk a felméréssel. Itt a sebesség is nagyon fontos, hát majd de mindenképpen egy átlag áttekintést kaphatunk a beruházásról. Igen, említettem már a problémákat, tehát nagyon szépek ezek az ábrák, de azért nagyon sok problémával kellett megküzdeni, és talán a mai napig is. Ugye a műszer elhelyezése, tehát próbáltuk úgy elhelyezni, hogy ne befolyásolja, minél kevésbé befolyásolja a mérést a gépjármű, mint fém doboz. Próbáltuk úgy elhelyezni az eszközöket, hogy ez távolabb történjen. Az alkalmazott interpoláció, igen, tehát itt is, hogy azt lássuk, amit mégis szeretnénk látni, illetve az, ami jobban tükrözi a valóságot. Ezt is meg kellett fontolni, illetve a színezést, ugye. Én majd látszódjon is valami, és mégis. Igen, próbálunk majd a jövőben mobiltelefonos alkalmazással kérdőséget is számolni, és akkor ez már elérhetővé válna a alaposság részére is. Még nem találtunk olyan megfelelő applikációt, ami megbízható, és megbízható. Már egy telefon esetében ezt így nevezhetjük. A exoziméter, igen, itt az exoziméterről már beszéltem, ez egy kompakt műszer, tehát kompromisszumokkal viszont hozható, és egy képet ad a viselőjének a kitettségéről, amelyre jár az adott kivizsgálat időszak alatt. A frekvencia tartománya látható. Hát igen, ez is befolyásolja. Az elhelyezés is egy probléma, pontossági kategória, ugye. Hát nagyságrendi becslésre alkalmas, most van itt egy műszeret, ki lehet próbálni, mobiltelefonon keresztül is egyébként jövőben. Illetve ez lényegében a jelen is, mert már tettünk egy ilyen mérést, ahol drón vitte fel a műszerünket. Itt a problémák azért láthatóak a Google Earth megjelenítve a mérési pontokat, főleg a GPS. Tehát a GPS pontatlansága, erről már ugye volt szó a drónos mérések kapcsán, pont a elhangzott. Sok mindent nem tűznék hozzá, igazából a saját zaj is problémás, de hát ezt is ki lehet küszöbölni, ugye, hogy próbáltuk ugye az ablakokhoz közelrendetni, és így összetudjuk majd hasonlítani, hogy ugyanazt a műszert kitesszük az ablakba, illetve kitartjuk az ablakba, vajon mit mutatóságok vannak, ezek már az egyedi korrekciós megoldások közé tartoznak. Hát a jövőbeli tervek kapcsán igen, ezt érintettem már, hogy egy mobil applikációval az egyes szolgálati csatornákat el tudjuk érni, ebből tudunk következtetni majd remélhetőleg a kitettségre. Most itt ugye ez csak a mobil tartományokra vonatkozna, abból is csak az adott szolgáltató, és éppen a telefon az értékeiből tudnánk következtetni, úgyhogy itt még sok kérdés felvetődik. A tisztállomásokon felhasznált, hogy próbálunk fejlesztést megvalósítani, hogy a telefon mérése is alkalmas legyen, illetve hát applikációban még bemelésű térképet is. Ez még a jövő zenéje, meglátjuk, hogy milyen össze. Most egy ilyen drónméréseket, mivel nagyon macerás összehozni egy ilyen mérés, illetve a repülési idő is nagyon szűk, hát próbálunk legalább egy tájékoztató videót összetárolni, vagy most jelenleg is így nagyon között ezt szereplő egy tájékoztató videót, a mobilizális állomás távolságának érzékeltetésére készíteni. Tehát a kimutatásunkat is, a kitettség elemző rendszer részeként. Köszönöm.
szépen azt hiszem, hogy nagyon részletes előadásokat hallottunk, egyrészt a jelenlegi egyetlen problémákról, másrészt meg az NMHH-nak a kapacitásáról, ami hát egy nagyon szép kép és nagyon impresszív. Kérdések?
Egy megkérdésem lenne ezzel a sötétkalandéréssel kapcsolatban. A relatív közelgél az nem olyan szennárosan az, hogy a belepúzni vastőval van szennárosan, van egy kalibrált van szennárosan. Nem vagyok ott sárnyírás a sőkkel.
Igen, hát én nem dobtuk olyan közel azért a műszer, de egy szekrény tetején volt. Illetve
egy esem műsorszor adom le egy életem szolgáltató jelentette ilyen panasz, hogy a kárvá lesz rendőrlet. És kiszámoltuk, hogy a kárvá nagyon jelentőségek hogy szerencsénk van benne kiszolgáltató. Ott is ugyanaz történt, hogy az egyébként sok millió között az rá kiszolgáltató műszer, hogy rámolták a kárvára, és találkoztuk, hogy egyébként a szükségeket értem. Tehát ilyenkor a műszernek az antennája már nem antennak ért van, de figyelhoz, hogy egy két darabot közéket közelhetek hozzá.
Hát igen, azért is próbálunk távolságot tartani a...
Hát igen, hogy két legalább egy kilométer.
Ez mondjuk olyan számban legyen, tehát mondok szerintem, hogy a szerencsések vagyunk, ugye, hogy a határértékhez még ez is jó alatta volt, tehát ilyen szempontból nem merültem a radarmérésnél, tehát és azért volt olyan gyakpontok, ugye, hogy itt is nem megfelelőek. Ezek a mérések, abból a szempontból, ez igazából azt mutatja, hogy néha nem elég a maga a forrásnak a vizsgálatához nagyon hasznos, hogyha van egy telepített műszer.
Ez nagyon fontos, mert ha a lakosság elkezd ilyen 3000 főzős műszereket vásárolni, és majd ugyanúgy a radiátorra láthatjuk a műszereket, és Én megértem a legjobb az övéig a különböző mobil rendszerek bevezetését, de ilyen nagyok ellenállás, mint az övével kapcsolatban én nem tapasztaltam. Se a kérdés, se a három, én nem és valamennyire meg is tudom érteni, mert az övé azért sok szempontból különleges. Tényleg hármilyet mondok kapárból. Az egyik az, hogy olyan fekvence az alkalmányban is fog működni, ahol korábban itt elképzelhetetlen volt, hogy mondjuk szolgálat működik. Van ugye Magyarországon a legmagasabb gondolszolgálat alakmásával a 2600 MHz. Ez most felmehet néhány módon, ami jelentő, tehát egy nagyság ennyi úgy. Tehát egy jól jelenti növekedés van frekvenciában. A másik, pedig egy olyan technikai megoldás, ami korábban a mobil szolgálatban nem volt. A tömeges hányó alkalmazása, tehát nagyon nagy számú, több számú antennelem lesz egy páris állomáson, de a kézi készülékben is lehet, ha nem is számolt egy 8-10, hogy akár 32 sugárzó elem is. A harmadik pedig az ő kis különlegessége az, hogy hihetetlen értében nem fog működni a sugárzó eszközök száma. Ugye most még nagyjából, tehát a 8 milliárd körüli mobil előfizetés van, de ugye még a reális elképzelések szerint is azért ez olyan 25-28 milliárd sugárzó eszköz lehet 2020 után, és aztán ez még növekedni fog. Tehát akár itt is lehet egy nagyságrendi növekedés. De ez az anyag érdemes elemezni ezt a nemzeti visszatítót, amit egyébként már 54 ezeren aláírtak. Én ezt egy rendkívül veszélytelenemnek tartom a mobilszolgáltatói szempontból. Méghozzá azért, mert ebben vannak valós tények, és vannak nagyon erős kutatás. És aki nem kell a járatot, kifejezetten bővében, annak számára ez egy jobban meggyőző anyag tud lenni. És a kérdésem az, hogy szakmai az anyagot, mert szerintem nagyon érdemes lenne ezt elemezni. Én elemeztem meg őszintén, hogy több szakmai ellentmondást találtam benne, de arra lennék kíváncsi, hogy ti, mint hatóság ezt. Gondosan végigolvastátok el, és megláttátok azokat az ellentmondásokat, amik egy bizonyokban vannak.
De van, hogy nem elemeztem, hogy jutottam tettem esetet. Gyuri itt van, mert ő küldte át nekünk ezt a petíciót, és ilyen tekintetben mindig arra a véleményet tudunk hagyatkozni, ugye nagyobb szakértőként ebbe a témakörbe, illetve még az előadás is csak egy zárójelesi egészítés, tehát és a személyek, az iméteres mérések, tehát az ozonemissziók sokkal jelentősebb, ugye a OSSK-i most már MNK-nál, tehát ez a mérési rész. Úgyhogy mondom, persze, függetlenül magától az anyagtól, ugye a tártányos tendenciákat figyelben állítik, hogy magára a tájékoztatása, tehát az ezzel kapcsolatos tevékenység az igen hangsúlyos, tehát hogy szükséges itt az 5G bevezetés kapcsán, tehát erre mindenképpen jel a konkrét megjegyzéseket meg én az ő vissza.
Köszönöm.